újra itt van vendégünk a választási műsorban, már korábban meghívott Vitál Attila szociológus. Jó reggelt!
Jó reggelt!
Szervusz!
Szervusztok!
Hát megígértük akkor, hogy visszatérünk a választás eredményeinek szociológiai hatására. Azt gondolom, hogy egy kétharmados győzelem a Tisza párt részéről, meg ugye Magyar Péter irányában mindig egy erős társadalmi felhatalmazás jelent, hogy a társadalom jelenlegi állapotáról ez mit tükröz egyébként?
Egyrészt egy elképesztő protest hangulatot tükrözött, és megindult az elemzés a Fidesz, a jelenlegi kormánypárt házatáján a választási veresség okait boncolgatják, és az első, mondjuk úgy, önreflexió szerintem teljesen tévúton jár, mert arról beszélnek, hogy mi mehetett félre a kampányba. Én azt gondolom, hogy ne a kampányba ment itt félre,
hanem az elmúlt 15
dolog,
évben.
Hanem az elmúlt 15 évben rendszer szintű problémák voltak, és hogy mi lehet annak az oka, hogy ezeket a rendszer szintű problémákat nem volt képes a kormánypárt, a kormánypárti 133 képviselő becsatornázni, visszavetíteni a párt legfelső vezetését a kormánynak. Ez azért azt gondolom, hogy további elemzés tárgya, hogy ez most a valóság szisztematikus tagadása, vagy információhiány, ez gyakorlatilag egy óriási rejtély.
Mi itt nem ültünk... hiszem el, hogy ezt az a párt, amely a korábbi időszakban is folyamatosan mért, folyamatosan szondázta a várható eredményeket, és az összes kommunikációs elemét ehhez mérten állította, az pont most a végén nem tudta ezt bemérni, vagy csak nem akarták?
Számomra szociológusként talán ez az egyik legizgalmasabb ügy és probléma. Amikor mi itt a választási műsorban este 4-8-kor már arról beszéltünk, hogy ekkora részvétel mellett itt nem tiszapárti győzelemre, hanem valószínűleg egy kétharmados hihetetlen felhatalmazásra kerül sor, akkor közben pedig a kormánypártihez közeli választási műsorokban, televíziókban pedig óriási jókedv volt, hangulat volt, és töretlen optimizmus volt, és nekem ez olyasmi volt, hogy minthogyha párhuzamos univerzumok léteznének, és ebben a párhuzamos univerzumban a valóság tagadás az tulajdonképpen egy ilyen mentális erőt adó dolog. A tegnapi interjújában a regnáló miniszterelnök azt mondta, hogy hát azért az ő asztalán ott voltak a mondjuk úgy balos vagy kormányhoz nem közel álló kutatóintézetek adatai is, tehát nyilván azok
csak
sem
voltak
számukra ismeretlenek. Szerintem nem akarták igazából tudomásul venni. Azt, hogy nem akarták elhinni, azért ebben szkeptikus vagyok. Tehát az, hogy mondjuk a 2022-es kampányhoz képest az utolsó 2-3 hétben Orbán személyesen részt vett a mozgósításban. A billegő választási körzetekben nyilvános tereken tartott nagygyűlést, ami sajnos az előző 10 évben nem nagyon volt része a Fidesz politikai kommunikációjának, hiszen zárt terekben, meghívott közönség előtt, hazai pályán,
szűrve, nagyon igen, még szűrve, a kérdezőket is. Igen,
én például emlékszem arra, hogy talán a nyíregyházi tehát az önkormányzati választást megelőzően talán Orbán Viktor a tornapályán tartott választási kis talán azóta a meghívott aktivistákkal, akik előtte gyakorlatilag 1-2 órával korábban tudták meg SMS-ből, hogy mi lesz a helyszín, magtárak, zárt rendezvény termek adtak otthont az ilyen találkozókra.
Ez lehet az, hogy tényleg esetleg félt Orbán Viktor attól, hogy szembesül a valósággal nagyobb tömeg előtt a korábbi években?
Szerintem a stábja volt elsősorban ezért felelős. Valószínű valószínűleg ennek nem akarták kitenni. És egyébként egy tanulsága is ennek az egész 16 évnek, hogy a politikai versenyt, hogyha azt mondjuk, hogy ez egy demokratikus politikai rendszer, ami bizonyos attribútumai szerint az előző 16 évben is az volt, a demokratikus verseny nem attól demokratikus, hogy 4 évente választásokat tartunk, illetőleg jogilag van lehetősége politikai pártoknak megmérettetnie magát. A verseny az többek között az érvek, a nézetek, a gondolatok ütköztetésének a terepe is kell, hogy legyen, és ebben szisztematikusan elhatárolódott a Fidesz, és ez szerintem óriási probléma volt, tehát sem az emberekkel, sem más véleményen lévő politikusokkal, szakemberekkel nem volt valódi diskurzus.
Nagyon sok szó esett a társadalmi megosztottságról a korábbi műsorban is, és hogy ez a megosztottság ezzel az eredménnyel, hiszen azért a Fidesz talán 2,2 millió szavazót tudhatott magának, a Tisza pedig 3 millió, hogy ez fokozhatja, tovább mélyítheti a társadalmi megosztottságot, vagy egyszerűen most jön egy ilyen átrendeződés, és nagyon sokan inkább az aktuális hatalomhoz viszonyulnak, illetve megindul a másik oldalon is a csalódottság, a belső feszültség, a lemorzsolódás, az átszerveződés. Tehát, hogy társadalmilag ez a megosztottság, ez fokozódni fog, vagy inkább elmélyül, hiszen reggel mara talán te mondtad, hogy ugye voltak olyanok, akik már a családon belül is.
Igen.
Hogy a gyereket, vagy ki mi volt a sztori?
Igen, hogy konkrétan családokban fordul elő, hogy azért, mert a gyerek nem oda szavazott,
Tiszára szavazott.
Igen, ezért költözzen el otthonról.
Én azt gondolom, hogy ez
a pillanatnyi állapot?
Pillanatnyi állapot, ez nagyon-nagyon hamar el fog múlni. Ugye minden pártnak alapvetően a szavazói nagyjából három rétegre oszthatók, vannak törzs, vannak bázis szavazók, és vannak perem szavazók. Nyilván a legbelső kör, akiknek szintén két típusa van, valakik érdekalapon, valakik értékalapon kötődnek nagyon-nagyon mélyen a politikai közösségük, és én itt most az utóbbiakról beszélek, akik értékalapon kötődtek meggyőződésből, és ez a meggyőződés, ez az utóbbi években, ez már számomra egy kicsit ilyen szektaszerű mechanizmusok formájában működött. Nekem van egy szegedi nagyon-nagyon jó barátom, aki egy egyetemi tanár, nagyon kvalifikált a tudományban, a társadalomtudományban, egész pontosan a bölcselettudományban nagyon komoly tudományos eredményeket ért el, és gyakorlatilag mint digitális polgári kör aktivistája olyan tartalmakat osztott meg, ami mondjuk úgy tudományi etikai szempontból hát meglehetősen kétes, és ő gyakorlatilag elsők között volt, aki azért persze tudott önreflexiót gyakorolni, elnézéskért visszamenőleg visszavonta a posztjait. Tehát van most egy gyászreakció, ez mindig teljesen természetes, aki érzelmileg rendkívül erősen involválódik.
Igen, jön ez a kötődik, majd meglátjátok, majd majd kíváncsi leszek 3 hónap múlva, vagy 1/2 év múlva, tehát vannak ezek is, akik csalódottságból mondjuk így reagálnak.
Igen, és a csalódottságról talán annyi.
De tegnap, bocsánat, de tegnap beszéltem olyannal is, mert napközben nagyon sok emberrel beszélek, találkozok, és nyilván most még mindig ez az aktuális téma, hogy mi volt a választás eredménye, és tegnap is beszéltem olyannal, aki azt mondta, hogy na hát majd meglátjuk, hát azért persze adni kell egy esélyt, ebből már nyilván érezted, hogy ő ennek nem feltétlen ezt várta, és nem ennek örült volna, de azt mondja, hogy adjuk meg az esélyt.
Hát mondjak most egy meglepőt. Szerintem a csalódottság a Tisza táborában lényegesen hamarabb fog kifejeződésre jutni. Ugyanis a Tisza tábora az egy rettenetesen vegyes értékrendet, ideológiát, világnézetet tekintve egy rendkívül vegyes szavazói kör. Gyakorlatilag az egész baloldal megsemmisült már a 2020 2002-es választás követően is látható módon a baloldali, a liberális értelmiség gyakorlatilag kivétel nélkül a Tisza pártra szavazott, miközben egyébként a Tisza párt annak vezetője Magyar Péter is
jobboldali,
jobbközép politikusnak tartja.
Tehát egy ilyen centrális párt alakult.
Így van, és például tegnap az oktatási miniszter várományos személynek kiszivárgása kapcsán már ezek az elégedetlen hangok már gyakorlatilag jöttek is. Tehát egyik oldalról a Fidesz kiábrándult szavazói számára, hogyha ez a párt alapvetően jobboldali értékeket továbbra is képviseli, erősíti, akkor ez nem lesz akkora traumatikus élmény, mint mondjuk a fővárosi progresszív, liberális értelmiség számára, akik lehet, hogy mondjuk a szekuláris állam erősítésében, az egyházak társadalmi befolyásának mérséklésében látják a tovább lépés irányát.
Ezek az viszont a vidék szavazóiból és a vidéki támogatókat veszti el akkor ezzel.
Egyelőre azt gondolom, hogy még ilyenfajta mérlegelés, lavírozás nincs a Tisza pártban.
Tehát akkor jöhet egy ilyen csalódottsági hullám is, hogyha nem jönnek úgy az eredmények?
Hát 1990-ben az MDF is egy gyűjtőpárt volt. Gyakorlatilag mindazok, akik az állampártra nem kívántak szavazni, és mindazok, akik nem éreztek valamifajta érzelmi közelséget a fővárosi liberális SZDSZ-hez, mindenki gyakorlatilag az MDF szavazott. És az MDF mondjuk úgy a jobb középtől egészen a szélsőjobbig tartó nagy spektrumot ölelte magába, és már 91-ben elkezdett ez a tábor szépen ragyadozni, és 92-93-ban persze is esett.
Még egy utolsó kérdés, mert ugye nem tudunk annyit beszélni, mint a választási műsornál, hiszen itt most rövidebb az időnk, de hogy a következő, vagy az elmúlt napokban, amelyek nyilatkozatok születtek, Magyar Péter álláspontját közvetítették akár sajtótájékoztatón keresztül, akár önálló televíziós vagy rádiós megjelenésben, hogy mit látsz, hogy mit akar üzenni a társadalomnak, mondjuk most Magyar Péter, és hogy így a választások után ilyen felhatalmazás birtokában mi az, amit már fel akar építeni, üzenni akar és át akar adni a szavazóinak, illetve az ország lakosságának? Van ilyen? Tapasztaltad mi?
Hát azt gondolom, hogy még a legfeketővesebb Fidesz szavazók is egyetértettek azzal, hogy az a soha nem látott mértékű korrupció, az állami pénzek eltékozolása, elégetése, betonba, térkövekbe és egyéb más megkérdőjelezhető projektekbe való beöntése, az egy helytelen gyakorlat. Tehát egy felelősebb gazdálkodás. Az állami intézmények belül is ez a normalitás, hogy mondjuk ne legyen egy ügyészség, egy egyszerű végrehajtó szervezete a kormányzatnak, amely gyakorlatilag egy ilyen kívánságlista alapján azokkal szemben indít eljárást, akit meg el akarunk hallgattatni. Hogy maga a kimondott szó, a vélemény, az valódi szabadságot adjon, és ne próbáljuk karaktergyilkolni mindazokat, akik a mi álláspontunkkal ellentétes álláspontot képviselnek. A magyar alkotmányos rendszer újra gondolása. Például most ismét napirendre került, és szerintem nagyon helyes a közvetlen köztársasági elnök választás, hiszen azt gondolom, hogy az előző 16 évben pont a fékek és ellensúlyok voltak azok, akik nagyon-nagyon hiányoztak. És egy nagyon nagy felhatalmazással bíró államfő, egy kicsit megerősített hatáskörökkel rendelkező köztársasági elnök, elnök egy nagyon komoly ellensúly lehet, illetőleg az, hogy ekkora többség ellenére új alaptörvényt népszavazással történő megerősítéssel szeretne elfogadni a most hatalomra kerülő Tisza. Ezek azt gondolom, hogy olyan elképzelések, amelyek nagyon széleskörű konszenzusnak örvendenek.
Van ennek reális esélye? Egy gyors választ várok csak tőled, hogy a köztársasági elnököt idő előtt, mandátumának lejárta előtt leváltják?
Nem kell leváltani. Az, hogy lemond, de én azt gondolom, hogy nem fog lemondani. Nem is feltétlenül lenne ez most szerintem aktuális. Olyan gyenge hatáskörökkel rendelkezik, hogy igazából a változásoknak ilyen hatáskörökkel nagyon-nagyon nem tud ellenállni. Viszont az teljesen reális forgatókönyv, hogy mondjuk egy jó előkészítést követően a 2027 végig az országgyűlés elfogad egy olyan alaptörvényt, amit népszavazással megerősítenek, amiben többek között az alapvető közjogi intézményeket újra szabályozzák, és a köztársasági elnöki közvetlen választás rendszerének okán 2028-ban választást írnak ki, és akkor gyakorlatilag automatikusan a megválasztott elnökkel megszűnik a réginek a hivatala. Tehát ez gyakorlatilag jogtechnikailag szerintem
nem,
teljesen.
Nem akarok még tovább, még egy kérdés, mert olyan már átmegyek a te oldaladra, mint tanár, hogy na akkor még egy kérdésem lenne, de hogy itt vannak például az önkormányzati választások. Hiszen ez is felmerülhet, hogy ezt nem hozza előre adott esetben, hiszen nagyon sok önkormányzatnál az előző vezetés, illetve a Fidesz polgármesterei vannak jelen, esetleg más pártok polgármesterei. Lehet ez, fent áll ez a lehetőség, így kétharmaddal, vagy ez nem?
Szerintem ez nem reális forgatókönyv, ez egyelőre nem is aktuális. Az önkormányzatok hatáskörét olyan mértékben meggyengítette a korábbi vagy még regnáló kormányzat, hogy igazából csak szimbolikus hatalmi tényezőként van jelen. Tehát
szinte igazodniuk kell majd az aktuális politikai hatalomhoz.
Meg gyakorlatilag az a minimális közszolgáltatást, amit kell nyújtani, azokat fenntartják. Hatalmi ellencentrumként gyakorlatilag a üres kasszával bíró önkormányzatok nem nagyon rendelkeznek, és most a választás is azt bizonyította be, hogy azok az önkormányzatok sem tudtak igazából, vagy önkormányzati vezetők sem tudtak igazából bázist adni a Fidesznek, ahol nagyon mély a beágyazottság. Tehát én azt gondolom, hogy 2029-ig ki fog tartani a mandátuma az önkormányzatoknak, és kell is valami fajta stabilitás, állandósága magyar közjogi rendszer.
És van addig feladat, én azt gondolom bőven. Vitál Attila szociológusnak köszönjük szépen, hogy itt volt, és újra eljött, és próbáltuk egy picit a választás eredményeit szociológiai szempontból is megvizsgálni. Hát fogunk még beszélgetni nagyon sokat, mert mindig élvezem rendkívül ezeket a nagyszerű beszélgetéseket és a te véleményedet. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm én is.